Mitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Juhász Judit Prima Primissima díjas újságíróval, a Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnökével, egykori kormányszóvivővel, Nagy Viktória Angelika beszélget. Az interjú második része következik.
A munkái során, illetve a család mellett hogyan volt ideje a saját közösségeire, a keresztény közösségekre?
A gyerekem és a vejem ahhoz, hogy ők a Mécs mozgalomban, aztán most a 72 tanítvány mozgalomban dolgozhassanak, ahhoz rám is szükség volt, hogy az unokákra vigyázzak, ott legyek, amikor helyettesítenem kell őket. Tehát én úgy gondolom, hogy én egy kicsit rajtuk keresztül megteszem, ami tőlem telik. Én nagyon sokat dolgoztam, és nagyon mellettem állt a férjem is, ehhez azért ő is kell. Jól be tudom osztani az időmet, elég gyorsan dolgozom. Ez már egy kicsit ez a ritmus és ez a tempó, ez már kezd egy kicsit alább hagyni. De valahogy többet is lehetett volna tenni. Teljes egészében csak, hogyha az unokákkal foglalkoznék, akkor se volna elég a napi 24 óra. De egy nagy családban elképesztő, hogy mennyi teendő van és hány helyre lehet odaállni. Voltak a családban betegek, idősek. Valóban nem ismerem azt a fogalmat, hogy üres percek. Az, hogy unatkozni, azt egyszerűen csak nevetni kell. És itt látom a Magyar Művészeti Akadémián, ahol 70-80-90 éves művészek még dolgoznak. Ha már nem tudsz szőni, akkor rajzol. Ha már nem tudsz szobrot készíteni, akkor fest. De mindenképpen alkotni akar, dolgozni akar, adni akar. Ez egy nagyon nagy húzóerő az én számomra is, meg is nyugtat, hogy hát nem vagyok még olyan öreg, hogy ne tudnék helytállni. Az emberben ott a motor, és ezt is a jó Istentől kaptuk. Mire is való a művészet? Hát éppen arra, hogy a peremről fölemelje az embert, hogy kitágítsa a világot, hogy fölmutassa azt a világot, amelyet ő a maga lelkén átszűrve lát, és akar közölni. Nagyon furcsa azt kérdezni, hogy hogyan jutott idő. Nem tudom, hogy jutott idő, és biztos, hogy ha a kislányomat megkérdezi, akkor ő bevallaná, hogy hát azért jobb lett volna, ha mama többször kiszalad Érdre, és megfőzi nekünk a vacsorát. De hát azzal nyugtatom magam, hogy azért úgy megvan az egyensúly, és ők sem elégedetlenek, hanem nagyon szeretnek. Ezt, hogy az embernek unokái vannak, ez valami olyan csodálatosan átfényez mindent, olyan jól segít az öregedésben is. Mert hát azzal is szembe kell nézni, hogy múlnak az évek, ugyanakkor velük pedig újraélünk korszakokat. Nem csak Fésűséva meséit, hogyha Palacsintás királyt hallom, akkor eszembe jut a kislányom, az ő gyerekkora, meg eszembe jut, hogy az unokáim Bencétől Bernátig, mikor, melyik korukban, hogy kérték, hogy meséljek. Olyan gyönyörű körforgás az egész, hogy talán az ember tényleg nem is foglalkozik annyit azzal, hogy hány éves, meg mit mulasztott, hanem inkább az, hogy mi mindent csinálhat még, és azt olyan jó lesz megtenni.
Visszatérve a szakmai életútra, hogyan látja, hogy a médiában való szereplés, az újságírás, illetve a szóvivőség eléggé exhibicionista szakmák? Hogyan lehet megtartani a közszereplés, illetve az alázat közti arany középutat?
Nagyon izgalmas dolog, ugyanis én azért is szerettem annyira rádiós lenni, mert annak az intimitását, a bensőségességét, az, hogy nem nagy szereplő, nem színpadi ember, hanem fog egy mikrofont a kezébe, és kettesben vagy hármasban, de mindenképpen egy kis közösségben készíti a műsorokat. A stúdió nyugalmánál kevés kedvesebb helyet tudok, ott valami olyan védelmet érez az ember, és olyan biztonságot. A rádióriporter az nem szereplő, egy műsorvezető sem szereplő. Nagy baj, hogyha folyton szerepelni akar. A kormány szóvivői munka rám kényszerítette azt, hogy bizony ki kell ülni, villannak a vakuk, ott a sok tévékamera, és így tovább. Ebből a kényszerből alakult, hogy az ember előhoz magából olyan készségeket is, amelyekről nem is tud. De sosem kerestem, és sosem kedveltem. Csak meg kellett csinálni. Nagyon fontosat tanultam éppen Antal József mellett, éppen a kormány szóvivői munka lázában és nehézségei közepette, hogy én nem a szóvivő, a Juhász Judit vagyok, hanem én egy kormánynak vagyok a szóvivője, egyfajta tolmács, egyfajta közvetítő. Az a dolgom, hogy minél jobban megértessem az emberekkel mindazt, amit a kormány közölni akar, de én csak másodrendű vagyok, mint egyéniség. Szükség van az egyéniségemre ahhoz, hogy hiteles lehessek a televízióban, vagy bármilyen megszólalásomban, de ugyanakkor nem magam tolom előtérbe, hanem azt, amit el akarok mondani. Ez egy érdekes kettősség. És ez éppen megtanítja az embert nagyon alaposan az alázatra, mert amikor azt hiszi, hogy hú, de nagyon birtokában van mindennek, akkor hibázik a legtöbbet, mert éppen nem ellenőrzött egy információt, amiről biztos volt, hogy jól hallotta az államtitkártól. Egy állandó óvatosság, körültekintés, a tartalmak ellenőrzése, nagyon fegyelmezett munka és csapatmunka. Ha nincsenek mellette kollégák, akkor elcsúszik a jégen, naponta ötször orra esik. Megtanulja az ember a többiek megbecsülését is, ha addig még nem tanulta volna meg, és megtanulja azt az alázatot, hogy ő egy ország életében egy heroikus küzdelmet folytatott az első szakadon választott kormány és a nagybetegen dolgozó kormányfő, Antal József. Nagyon nagy prés az, amiben egy szóvivő van, és ebben a présben megtanulja maga helyét, és azt hiszem, hogy akkor fogadják el a legjobban, ha ezt érzik róla. Én soha nem akartam politikus lenni, mindig szóvivőként szólaltam meg, közvetítőként, aki szinte igyekeztem megtanulni az agráriumtól, a bankprivatizáción át a legkülönbözőbb szakmákat, hogy egy szintig a magamé legyen. De ugyanakkor nekem mindig illet háttérben maradnom, és ez bevált később is. Egy olyan szabad egyetem volt az a 4 esztendő, amit én azután a Vestelnél, ahol PR főnök voltam, éppen úgy hasznosítottam, mint aztán a rádióban, mint műsorokért felelős alelnök. Bármilyen pozíció keresett meg, az is egy csodálatos lehetőség volt, hogy én 2000-től a Magyar Katolikus Egyház sajtófőnöke lehettem 4 évig. Nőként nem volt rá példa. Mint ahogy kormányszóvivő se volt a világon női előttem. Azóta már akad, de nem olyan sok. Talán megérzik az emberek, amikor most bennünket hallgatnak, hogy valóban egy 5 évtizedes, színes és nagyon sok feladatot rám nehezítő évtizedek után talán a hallgatók megérzik a szándékot, mi vezet akkor, amikor ilyen sokat beszélek.
A folyamatos tanulás az hatalmas alázatra val mindenképpen.
A tanulás is, és az alkalmazkodás másokhoz. Ha több embert bíz rád a sors, hogy akkor milyen mélységig vagy felelős az életükért. Ha nincs benned alázat, csak fölényesen, főnökként, vezetőként tekintesz rájuk, akkor valamit nagyon elhibázol. Ugyanakkor az sem lehet, hogy teljesen átadod magad, úgymond a szülői szerepnek, mert akkor nem tudsz rendet tartani, akkor nem tudsz következetesen munkavégzést megkövetelni. Állandó egyensúlyozás, és ebben a szerénységnek éppen olyan nagy szerepe van, mint a határozottságnak, mint a tudatosságnak, mint a saját magaddal szembeni következetességnek is. Jó, hogyha az ember esténként valóban végignéz a napján, hogy átgondolja, hogy kikkel találkozott, hogyan döntött, jól döntötte, kin kell holnap segíteni, kit felejtettem el megdicsérni, mert a dicsérettel sokkal-sokkal többet elérek, és adok neki, mintha lehordom a sárga földig, pedig talán meg is érdemelné. Tényleg az ember bölcsebb lesz, ahogy az évek telnek, és soha nem bántam meg, hogyha visszafogottabb voltam, vagy ahogy mondjuk, több volt bennem az alázat, mint amit elvárnának, vagy amit helyesnek tartanának, vagy amivel visszaélnek, vagy amit a gyöngeségnek vélnek. A csöndes, halkszavú, megértő, vezető nevetséges is lehet rövid távon. Meg is próbálhatják kijátszani. Aztán egyszer csak rájönnek, hogy nekem volt igazam. Vagy persze nem, mert hiszen miért lenne mindig nekem igazam. Ez is egy tanulópálya. Vezetőnek lenni, és aki azt hiszi magáról, hogy nagyszerű vezető, hát azt hiszem kevesen vannak olyanok, akik úgy igazán profik, ahogyan szeretik mondani.
Kik voltak az élete során azok a személyek, akik meghatározták az ön gondolkodás módját? Említette már Antal Józsefet, de esetleg volt-e olyan egyházi személy, aki nagy hatással volt önre?
Igen, nagyon közel állt hozzánk a lelki vezetőnk, Kelényi Tibor atya. 2 éve halt meg, és nagyon erősen hiányzik. Ott tartunk most, hogy nem tudjuk, hogy ki pótolhatná számunkra őt. A Veronkánk is hozzájárt kislánykorában. A gitár is azért lett a hivatása, hogy egy gitártanár, mert Tibor atyán lehetett gitározni annak idején. De nagyon szeretem, és nagyon sokat kaptam Spányi püspök úrtól. Még a Rózsák teréről is, azután pedig a Katolikus Rádió vezérigazgatójaként éveken át együtt dolgozhattunk. Nagyon hálás vagyok neki. Aztán Seregély István atya. Valami olyan erő és olyan egyszerűség és tisztaság, és olyan hétköznapi gyakorlatiasság is volt benne, ami nagyon-nagyon tetszett nekem, ha szabad így mondani. De 2 pedagógust meg kell, hogy említsek. Az egyik Andor Ilona, aki a Lövei Klára gimnázium, a Vendel utcai gimnázium karnagya volt, és akivel olyan kórusműveket tanultunk, amelyek nem a november 7-ei ünnepségeken hangozhattak el. Zsoltárok, Kodály, Partók művek, csodálatos, hogy mi mindent kaptunk tőle, és Bánki Ilona magyar tanárnőm. Ő is csak a szavak mögött mondott el mindent a hitéről, mert hát egyébként nem tehette a 60-as években. És el ne feledjem Regőci atyát, aki Veronikát keresztelte kint Pest-Szentlőrincen, és aki nem csak a riportalanyom volt, hanem egy olyan, mint egy mesebeli ember, olyan volt a számomra, aki félig a földön jár, félig fönn az égen, valami olyan szolgálatosa az egyháznak, annyi kedvesség és egyszerűség volt benne, és olyan kitartó, makacs küzdeni tudás, hogy soha nem felejtem őt, és nagyon-nagyon örülök, hogy ő adhatta a nevét a Covid-árvák alapítványának.
Rendkívül gazdag életútja során biztos voltak olyan pontok, amikor esetleg nehézségeket élt meg. Volt esetleg olyan, amikor ezeken Isten segítségével tudott túllépni? Van esetleg ilyen történet, amit megosztana velünk?
Több is akad. Igazából rendkívül nehéz volt a kormány szóvivői 3 esztendő. Vannak olyan pillanatok, amikor az ember menekülne. Ezt én inkább leteszem. Minden ellenes szól, hogy én itt megpróbáljak helytállni. És akkor tényleg az ember az imádságaiban tud megerősödni. Tényleg azt mondja, hogy itt nem lehet megfutamodni, mert ennél sokkal súlyosabb terheket cipeltek azok, akiket én Jézus legfőbb segítőinek tartok. Tehát nem is őt magát, Jézust hozhatom ide, de az apostolokat, a mártírokat, még azokat is, akiket talán én is majd, hogy nem ismerek, hogy ki kell tartani. Ez feltétlenül velem volt. Egy-egy csalódás is olyan, tehát emberi csalódás, mély sérelem, ami nem sok, de sajnos ért. Ebből is így lehet kikapaszkodni. Az én csalódásom, az én sérelmem, hát mi ez ahhoz képest? Egy viszonyítási pont az evangélium. Minden egyes sora viszonyítási pont. Onnan föl lehet állni. Az ember szinte, hogy röstelli magát, hogy hát ennyitől nem adhatom fel, de nagyon-nagyon sokat számít azért, hogy az ember nincs egyedül. Ha van kihez támaszkodni, és hogyha van személyesen is kiben megbíznia, kihez odafordulnia, akkor egy kicsit könnyebben följut a Jóistenhez is. Azt látom, hogy aki egyedül van, és úgy tervezte az életét, vagy úgy hagyta, hogy amikor kellett volna, nem mert igent mondani, nem mert felelősséget vállalni, más célokat fontosabbnak tartott, aki egy kicsit tehet arról, hogy egyedül maradt, annak nehezebb az Úristenbe kapaszkodni is, ezt nem tudom másként megfogalmazni, az kevésbé találja meg az igazi válaszokat. Mert önmaga sem tudott igazán szembenézni saját magával, mert nem adott alkalmat magának, hogy önmagát igazán megismerje. Ahhoz, hogy ráébredjünk arra, hogy a Jóisten mit is jelenthet az emberiség számára, ahhoz mindenképpen először tisztában kell lennem magammal is, mert nagyon sokszor látjuk, hogy azok a gyerekek, látom értelmiségi barátoknál is, hogy csodálkoznak, gyötrődnek, hogy a gyerekeik, akiknek ők végig vallásos nevelést adtak, hogy azok elfordulnak, nem akarnak templomba járni, tagadnak mindent, a saját útjukat akarják járni. Azok a gyerekek még nem néztek igazán saját magukba. Azok a gyerekek valamit meg akarnak spórolni ahhoz, hogy rákerüljenek arra az útra, amiért egyébként meg kell küzdeni. Nagyon erősen meg kell küzdeni a hitünkért. Ezt Teréz anyától kezdve sok mindenkitől megtanulhatjuk, a kortársainktól is elmondják. Nem egy sétagalop, hanem magammal szemben kell elsősorban tisztában lennem, és bizony feltételeket támasztani. De ha ezt meg akarjuk takarítani magunknak, akkor bizony kudarc van. Erős, mély kudarc.
A hivatása során hogyan tudta beépíteni a kereszténységnek azon alappilléreit az ön gondolkodásmódjába, hogy azt aktívan is használni is tudta?
A példa, mondhatom azt, hogy persze, a példaadás persze. Milyen sokat számít. A katolikus rádióban, amit egy egykori bölcsödéből alakítottunk át, a legfontosabb és a leginkább várt hely nem az a három kis stúdió volt, amit megépítettünk, hanem az alsó szinten a kis kápolna. A mai napig is emlékszem arra az izgalomra, hogy a Ferenciek terén kiválasztottam egy feszületet az eklézsia boltjában, hogy az lesz majd az oltár fölött. Az, hogy mi ott naponta imádkozhattunk, és hogy engem ott találtak szinte minden délben. És amikor Nagy Gáspár, a kedves barátunk és a Magyar Katolikus Rádió egyik alapító tagja, a művészeti szerkesztőség vezetője, súlyos beteg lett, hogy akkor azok is lejöttek hozzánk imádkozni, akik egyébként nem fordítottak rá időt, vagy úgy gondolták, hogy majd azt ők máskor és máshol teszik. Azt gondolom, hogy azzal én sokkal többet mutattam abból a lelkiségből, amire kérdez, mint hogyha én arról beszélek, vagy kis előadást tartok, vagy kitűzöm a galéromra. Azt hiszem, hogy az ember magatartása, a viselkedése, az öltözködése, minden evangelizál. Nem csak a konkrétumok, ha szabad így mondani. Talán többet megsejtett azokkal, akik bizonytalanok, akik keresnek, akik közelednének. Úgy látom, amikor vasárnaponként bebejön, a Hermina kápolnába járunk már hosszú évek óta. És amikor bebetéved valaki, sose láttam, látom rajta, hogy nem jön többet. Vagy de jó lenne, ha jönne még, mert annyira fél, látszik rajta a félelem, nem tudja, hogy mi történik ott, mi miért történik. Tele vannak félénkséggel, zavarban vannak, maguk előtti zavarban vannak. Aztán, hogy egyedül jönnek, hogy nincs is otthon senki, aki várja őket. Ki az, aki bátorítaná? Ki az, aki őt odahívná legközelebb? Nekünk, keresztényeknek az is a bajunk, hogy nem nagyon látszik rajtunk, hogy mi egy kicsit boldogabbak. Szebb életűek vagyunk attól, hogy hívő emberek vagyunk. Nem azt mondom, hogy köztünk nem lehet irítség, hogy köztünk nem lehet féltékenység, hogy köztünk nem lehet türelmetlen ember, és így tovább. De azért jó részt mégiscsak azt kellene, hogy rólunk lássák, hogy attól, hogy mi hiszünk, és hogy számunkra az evangélium nem csak egy olvasmány, ami minden polcon ott kell, hogy legyen, akik úgy gondolják, hogy ez azért úgy mégis illik, vagy a nagymamái volt, hát nem dobtuk ki. Hirdessétek a háztetőkről. Ugye megint idézhetünk egy nagyon fontos mondatot. Mindenhonnan hirdessük mi azt az örömhírt, ami bennünket éltet, és hogy ez az öröm, ez látszódjék rajtunk. Ezt valahogy meg kellene tanulnunk. Tehát nem a gondterheltség, nem az üzöttség, nem a rutin, nem a szürkeség, hanem az, hogy bennünk tényleg ott lakik valaki, akitől mi boldogabbak vagyunk, nem különbek, nem másabbak, egy csodát, de tisztább örömmel tudjuk élni az életünket. És többet tudunk ajándékozni magunkból, és tudjuk, hogy mit jelent adni. Ezzel nagyon sokat tehetünk az emberekért, és kötelességünk is tenni. És azért annyira jó, hogy az eucharisztikus világkongresszust átélhettük, és itt volt, mert azért biztos, hogy fénybe állította azt, ami számunkra a legfontosabb. Ha más nem, akkor azon egy kicsit elcsodálkoztak, hogy itt ennyi ember szépen fölöltözve, boldogan, gyerekekkel a karjukon, egy azon helyen összegyűlnek, mosolyogva énekelnek, és felhőtlenül boldognak látszanak. Ez azért nagy vonzerő kell, hogy legyen.
Hogyan látja, hogy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak mekkora hatása lehetett a nem feltétlenül hívők körében?
Annyi inger éri az embereket a televízióból, ebben a digitalizált világban, hogy elvész, elsodorja egyik inger a másikat. Nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani annak, hogy most van egy műsor, sőt már két műsor van, sőt már naponta 5 perc van egy evangéliumi gondolatnak, már minden nap megszólalhat egy püspök 5 percben, mint amivel talán bátorítják magukat azok, akik felelősei a közmédiának. Meg kell harcolni nagyon a jelenlétért, és meg kell küzdeni nagyon azért, hogy meghallják a szavunkat. Ezért van óriási jelentősége a katolikus médiának, az egyházi médiának, a reformátusnak is nyilván, és a többinek. Mégiscsak az emberek egymás közötti magatartásának, viselkedésének, a jóra való hajlamnak, a karitatív magatartásnak, annak van nagyon vívő ereje. Amikor a COVID-árvákért létrejön egy alapítvány, amely egy csodálatos papbácsinak az emlékét, a nevét viseli. De amikor ennyien megmozdulnak, akkor azt gondolom, hogy ez is evangelizál. Nem csak néhány száz szerencsétlen sorsú gyermek neveltetéséhez járulunk hozzá, hanem még nagyon sok ezer embernek, felnőttnek, kereső embernek adunk támaszt ezzel, hogy itt valami többlet van, mint amit a plázában meg lehet vásárolni.
A beszélgetés végén egy kis játékos kérdést szeretnék feltenni, amit ilyen kis cédulákon hoztam. Arra kérem, hogy egyet válasszon közülük.
Igen.
És olvassa fel a kérdést.
Ó, de szép. Hallottad már Isten hangját? Igen, hallom, és nagyon érdekes, hogy legtöbbször, amikor énekelünk a templomban, akkor valahogy úgy felszakad bennem az a különös élmény, amit például, amikor Rómában lehettem, és Batthyány Stratmann László boldogávatásának ünnepén ott a Szentpéter téren, hogy ahogy úgy gyülekeztünk, várakoztunk, izgatottan beszélgettünk azokon a lelátókon ülve, az egész egy kicsit olyan fesztiválos hangulatú volt. És abban a pillanatban, ahogy megszólalt az orgona, betöltötte a teret annak a sok-sok ezer embernek az éneke, hát nem csak könyv szökött a szemembe, hanem valahogy azt éreztem, hogy onnan föntről a Jóisten is megszólít, hogy itt van közöttünk. Amikor az ember egyedül van és éjszakánként fölébred, akkor nagyon nehezen tudom előhívni a hangját. Meg kell békülni azzal, hogy az ember, ahogy idősödik, rosszalvó, és éjjel azért inkább a rossz gondolatok, az aggodalmak tornyosulnak, vagy jönnek elő az emberben, vagy az el nem végzett feladatok, a lelkiismeret furdalás, egy rossz mondat, vagy egy mulasztás miatt, akkor nagyon erősen igyekszem imádkozni, hogy választ kapjak. De mondom, amikor fölcsendül az Isten hazánkért térdelünk elődbe, akkor ott van a Jóisten hangja is. És lám, ez milyen érdekes, hogy nekem rádiósnak, aki a szóról, a hangról beszéltem olyan sokat, hogy most ezt a kérdést küldte onnan föntről.
Nagyon szépen köszönöm Juhász Juditnak, a Magyar Művészeti Akadémia szóvivőjének, hogy itt volt velünk a Hitvalló című műsorunkban, és megtisztelt minket azzal, hogy megosztotta velünk a gondolatait.
Köszönöm szépen én is.
Juhász Judit Prima Primissima díjas újságíróval, a Magyar Művészeti Akadémia sajtófőnökével, egykori kormányszóvivővel, Nagy Viktória Angelika beszélgetett. Köszönjük a figyelmet! Műsorainkat visszahallgathatják a Mária Rádió weboldalán a hangtár menüpontban.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya előadása önismeretről és hétköznapi misztikáról.